ilyen csönd lett hirtelen.
Hát figyelő.
Én abban jelezni akartam, hogy, hogy lassan kezdjük el, hiszen tényleg már zsákból elkezdett inni, úgyhogy na, hát sziasztok, itt szépen összegyűltünk. Úgy szokott ez történni, hogy, hogy nekem van egy ilyen varázsszavam, és arra egyszerre kinyitjuk azt, amit szeretnénk. Hoztam ide ilyen alkoholmentes dolgokat, mert hogy mégiscsak 9 óra van. Ja, még a maradékot szívesen elosztogatom, úgyhogy ha valakinek nincs mit nyitni, mert tök jól lenne együtt kinyitni, akkor gyertek ide és raholjátok rá nyugodtan. Alkoholmentes eszköz, ez alba. Na, hát akkor üdvözlök mindenkit, és a Zoom-on jelenlévőknek is mondom, hogy fogják meg a kedvenc citrókájukat, és akkor egészségetekre!
Egészség!
Na, hát és egészségetekre nektek is, kedves bűvók hallgatók, illetve Zoom-on jelenlévő és auditoriumban jelenlévő elkéstöltünk, de látom. Jó, nem baj, megijesztük. Azért gyűltünk ma itt össze egy ilyen különleges felvételen, hogy a csapat jólétről beszélgessünk, de mielőtt ezt elkezdenénk, menjünk körbe és mutatkozzunk be, hogy kik ülnek itt az asztalnál.
Jó, sziasztok, Kothen Zsófi vagyok, itt az M-Assistnál dolgozom a Real UX Lead-ként, és talán egy kis háttértörténetet is elmondok. Én molekuláris bionika mérnökként végeztem, és...
Azt hiszem járataps. Ezt így nekem el tudtam mondani, mert nekem nem lett volna.
Már nagyon sokszor gyakoroltam. Az elején még mindig belebotottam, ebben most arra már sikerült. És utána pedig szoftverfejlesztőként kezdtem el dolgozni, még gyakornokként, amikor egyetemre jártam, és utána pedig átértem a UX-re, de ott is egy ilyen kalandos út vezetett idáig, és most UX kutatóként és mint UX csapatvezetőként dolgozom.
Jó, én Hilarina vagyok, sziasztok! Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Köszönjük, hogy elfogadtam.
Hát én a vendéglátóipari főiskolán végeztem, és csak egy dolgot tudtam, amikor befejeztem, hogy na, azt nem fogom tudni. És úgyhogy én a reklám szakmában kezdtem az életemet, ahol elég jól megtanultam a marketing meg a kommunikáció alapjait. Viszonyú jó alap volt az egész életemben, nagyon jól tudtam használni utána minden más pozícióban. Aztán elvégeztem egy MBA-t Franciaországban, és utána a lemeziparban dolgoztam, ami talán a legszebb része lehetett a karrieremnek, meg a lemeziparban dolgoztam Angliában is és Budapesten is, az EMI kiadónak voltam a vezetője, utána megszülettek a gyerekeim, akkor csináltam egy vállalkozást Angliába, és utána visszajöttem Magyarországra, Sláger Rádiónak voltam a vezérigazgatója 5 évig, utána pedig a Google Magyarország irodáját vezettem 8 évig. Most pedig a diverzitással és a sokszínűséggel foglalkozva egy egyenlítő alapítvány, nevű alapítványt hoztam létre, és azt vezetem most már 4 éve.
És hát nem véletlen, hogy itt vagy velünk, hiszen a téma az eléggé ebbe vág, a csapatjólét és az egyenlőség és a diverzitás. Szerintem hát van egy ilyen másfél óránk, de simán ki fogjuk tölteni. Főleg, hogy aki itt ül velünk egy levegőt szíva, nyugodtan bármikor szóljátok, ó, szia Burci! Burci gyakori kóhozta a Biotalkban, úgyhogy bármikor nyugodtan, hogyha van kérdés, akkor szóljatok bele és involválódjatok. Zoomon pedig monitorozzuk a csatornát, a chatet, úgyhogy ott is, hogyha van kérdés, akkor dobjátok be, hogyha be akartok joinolni hanggal, annak még jobban örülünk, úgyhogy hajrá! Na, csapat jólét. Látom, hogy te írtál már föl, Zsófi, kérdéseket.
Sok minden.
Sok minden.
Nagyon sok minden kavarog a fejembe ezzel kapcsolatban. Főleg, hogy ugye behoztuk azt is, hogy akkor mi jó a férfinek, mi jó a nőnek. És mivel én nő vagyok, szerintem a női oldal talán jobban tudom elmondani, de hogy arról gondolkodom szerintem, hogy mi jó egy nőnek, akkor vagy egy férfinak, még az elején szerintem érdemes leszögezni, hogy azért nem lehet ilyen sztereotípiákat ráhúzni sem egyikre, sem másikra, hanem mindenkinek egyéni bánásmódra van szüksége. Emellett viszont vannak olyan biológiai vagy háttérbeli tényezők, amik miatt amúgy meg oda kell figyelni egyikre, másikra, a különböző bajaszok miatt, vagy akár a különböző társadalmi szerepek miatt. Szerintem az egy jó kiindulás.
Abszolút, itt már egyébként, mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, már elkezdtünk beszélgetni, és ugye bejött az kicsébe, hogy ugye a vallás, a kultúra, ugye egyre inkább az van, hogy mi is egyre több különböző kollégával dolgozunk, sőt már itt budapesti irodában is vannak különböző innen dolgozó kollégák, és hogy az ő beilleszkedésüket hogyan tudjuk támogatni. Tehát, hogy nem csak a férfi nő a kérdés, hanem igazából ez nem az a többség, meg a nem többség. Tehát egy kisebbségként beilleszkedni egy már összeszokott többségbe, az mindig nehéz kérdés. Hogyan tudjuk ezt így vezetőként támogatni?
Hát szerintem attól is függ, hogy milyen kisebbségről beszélünk, mert mindenki más egészséget. Mindenki más háttért hoz magával, és szerintem pont ez az, ami hogyha például nőkről beszélünk, ott más jelenségek vannak, mint hogyha mondjuk egy másik fajta kisebbségről beszélnénk, és amiket ide fölírtam, hát nagyon sok mindent, nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem, de sokszor, ami megfigyelhető, az például az önbizalom hiány, főleg egy ilyen IT szakmában, ami nagyon férfi orientált, és sokszor megfigyelhető, hogy a nőknek megvan ugyanaz a tudása, ugyanaz a képessége, minden adott hozzá, viszont az önbizalom hiányzik hozzá, és így nem merik ezt kifelé mutatni, és hogyha az volt a kérdésed, ugye, hogy hogyan tudjuk segíteni, vagy ezt menedzselni, akkor az, hogy mindenképpen próbáljuk meg egy ilyen hátszél lenni nekik, akik segítik kihozni belőlük azt a tudást, ami bennük van, és hogy ezt merjék felvállalni.
Még múltkor beszélgettünk erről az impostor szindrómáról, ez is hasonló. Vagy
így van, így van.
Igen, egyébként érdekes módon, hogy a múltkor egy férfi, volt férfi kollégámmal beszélgettem, aki elárulta nekem, hogy micsoda impostor szindrómája volt az elmúlt évben a munkahelyén, úgyhogy nyilván az impostor szindróma az nem csak a nőké, hanem a férfiaké ugyanúgy, de valószínűleg az erősen ki tudja hozni, hogyha az ember kisebbség akárhol, tehát legyen akár nő a sok férfi között, vagy legyen fordítva, vagy tehát, hogy valószínűleg a férfiaknak megvan az impostor szindrómája az óvodában, amikor az óvónéni csak az anyukákkal hajlandó beszélni. Ilyeneket is hallottam már, illetve hát tényleg akár a külföldi, vagy olyan országból érkezett. Szerintem azért, hogy én nagyon sok amerikai cégnek dolgoztam, azért tipikusan az a nem Amerikából jött szakember, az kicsit, főleg, hogyha Kelet-Európából jött, vagy Afrikából, vagy olyan helyekről, ahol híresen nem tudom én, okos IT-sek voltak, mert ugye Ázsiában azért mégis csak vannak, akkor azok az emberek is érezhették, vagy sokkal inkább kívülállónak érezték magukat az adott társaságban. Most, hogy az impostor szindróma, azt már nem tudom, pszichológus nem vagyok, hogy ez melyik ponton lesz csak egy önbizalom hiány, vagy félelem, vagy mikor lesz impostor szindróma, de ez egy teljesen normális emberi viselkedés. Szerintem már az egyébként segít rajta, hogy nevet adunk neki ki mondjuk, és azt mondja, hogy hú, nekem olyan van. Én nagyon sokszor annak idején, amikor így először elkezdtem beszélni egy nagy plénum előtt, hát ugye az ember nem így születik általában, legalábbis legtöbbünk, hogy tud beszélni sok ember előtt, vagy nem érzi magát nagyon, nagyon rosszul kirakva oda. És akkor például az egyik tipp, amit adtak nekem, és használtam is sokáig, az volt, hogy kérdés, azt mondom, hogy én most nagyon izgulok, úgyhogy ne haragudjatok, ha elrontottam. És például ez már az embert rögtön fellazítja adott esetben.
Nem tudom, hogy a Google Magyarországnál nagyon érdekel, hogy ott kell találkoztál így hasonló témakörben, és hogy hogyan lehet ezt egyébként jól kezelni?
Hát, tehát az egyik, és nagyon sok férfival, én viszonylag több férfit vettem föl egyébként a Google Magyarországnál, akik más iparágból jöttek. A Google akkori Magyarország irodájában főleg sales, meg kommunikációs feladatok voltak, tehát ezek nem mérnökök voltak ezek a srácok, és sokszor tényleg azt kerestük, hogy szélszes inkább meg kapcsolatépítő képességei legyenek, vagy kapcsolatai, meg kommunikációs. Tehát mint a fővett Nokia-tól, vagy az lehetett volna pont IT is rosszat mondta, egy tévétől, vagy egy reklámügynökségtől, vagy akárhonnan. És akkor ezek a srácok is nagyon hónapokon keresztül nagyon rosszul érezték magukat. nagyon kívülállónak és nagyon tudatlannak érezték magukat, és egyfolytában biztatni kellett őket, hogy fog ez menni, Józsi, fog ez menni, hát félje, majd megtanulod. És az egyik dolog, amit egyébként, amit kerestünk, az az volt, hogy egy ember, ha lehet, akkor sok munkahelyen legyen előtte, mielőtt a Google-hoz jön. Mert akkora nagy változás, tehát a Google már 2010-ben is, amikor én oda mentem, már akkor is egy ilyen szuperszonikus gyorsasággal változó hely volt, amilyen lassan a világunk lesz egyébként mindenkinek ugye a koronavírus óta, de akkor az azért az átlag magyar munkaerőnek, meg valószínűleg külföldnek is egy kicsit túl őrült módon változó hely volt, rengeteg új technológiával, ráadásul minden nap, és azért aztán mindenki úgy érezte, hogy hol a penében vagyok, ezt nem lehet bírni, én nem vagyok elég okos ehhez, vagy nem vagyok elég felkészült, és azért is felkerestük azt, hogy olyan embereket hozzunk be, akik azért megmutatták a karrierjük, vagy az önéletrajzunk alapján, hogy többször váltottak. Mert ugye az ember minél többször váltott, és minél többször bedobták ide, hogy tessék, itt az új hely, annál inkább hozzászokott ahhoz, hogy hát jó, hát majd megtanulom. Aki mondjuk 20 évet egy helyen töltött, annak nyilván sokkal nagyobb sok egy 20 év karrier után bekerülni egy másik cégbe, új emberek közé, új termékeket megtanulni, új kifejezéseket megtanulni. Úgyhogy én emlékszem, hogy annak idején sokszor beszélgettem olyanokkal, akik szerettek volna odajönni a Google-hoz dolgozni, és elméletek meg volt ugye a skill, vagy azok, amik leginkább kellettek, és mondom, hogy 3-20 évet voltál egy cégnél. És túl nagy az esély a sikertelenségre, amiatt, hogy itt még az is sokáig kapkodja a fejét, aki előtte megjárt egy két helyet.
Érdekes, amit mondasz, tehát hogy igazából az a jó, hogyha az ember eleve hozzászokott a változáshoz, az legalábbis én így fordítottam magam. Igen. És ez azért mondom, hogy érdekes, hogy találkoztam olyan csapatokkal, ugye, akik már nagyon régóta együtt dolgoznak, nem 20 éve, de nem tudom, akár 3-4-5 éve változatlanul, hogy ők is kevésbé szoktak hozzá a változáshoz, kevésbé tudnak beintegrálni vagy egy új embert, és ez mindegy, hogy most éppen külföldi, vagy nem, vagy nő, vagy férfi, az a lényeg, hogy nem oda tartozott.
Igen.
És hogy ők, akik nem szoktak hozzá.
De más rájt tulajdonképpen, meg más helyzet.
Igen, nem a csapat tagja.
Egyébként ezért van például, meg én, amit én a Google-nál nagyon éreztem, az, hogy a befogadás azért az nagyon erős volt a legelején. Tehát az ember megérkezett a hangjára, és mindenki most nem szó szerint, de megölelte, és üdvözölte, és érdeklődött, és csillogó szemmel várta, és azért, és egyfolytában segítette az első hónapokban. És azért az nagyon nagy dolog, azért a munkahelyek, előtte való munkahelyem nagy részében, meg hogy az emberen az elején átnéztetek, hogy itt egy új ember.
Leült a sarokba.
Igen, így van. És azért az ugye borzasztó érzés tud lenni, még az ember bemegy egy közösségbe is, és nem üdvözlik, hanem meg kell dolgozni. Igen, azért a dolog ilyen.
Most azt is hallom, amit mondtatok, hogy úgymond ebben a mai világban, amikor minden változik, és mindig egy tök nagy kvalitás tud lenni az, hogyha valaki így a változásokat jól tudja kezelni és adaptálódni. És mint hogy ezt összekötöttétek volna a befogadó képességgel is, hogy így minél jobban tud adaptálódni valaki, annál jobban rá tud csatlakozni mondjuk egy más embernek, egy más gondolkodású embernek.
Mert hogy ő maga is megérte a másik oldalról, és azért tudja, hogy mennyire jól tud esni, hogyha szerencsétlen ott áll a sarokba, akkor menjek már oda hozzá, és húzzam be magunk közé, így van.
Össze is kapcsolódott, de álmodta jelenkezett.
Igen, csak annyit akartam mondani, hogy van egy ilyen tudattalan előítélet a HR-esekben, hogy aki sokat váltott, az biztos nem oké, és hogy ezért tök érdekes, hogy ezt mondod. Én egyébként én se értek egyet ezzel, mert nyilván mindig a mélyre kell azért váltott, mert kirúgták háromszor, és senkivel nem tudott együttműködni, vagy azért, mert mindig valami új kihívás hozta. De nekem annyi kérdésem lenne, Edina, hogy szerinted ez a rugalmasság, meg változáskezelés, változástűrés, ez fejleszthető, és hogy hogyan fejleszthető? Mert hogy egy ilyen nagyon fontos része szerint ennek a befogadás témának.
Hát abszolút fejleszthető, és az egyik legjobb módszer azzal, hogy menni kell egy következő helyre, vagy például utazni kell.
Ezt én nem annyira szeretem.
Csapatot is lehet váltani, úgy értjük.
Nagyon cég, rengeteg lehetőség.
Nem kapom meg a tiszteletdíjat. Nem kapok tiszteletére picolni. Hát nyilván az egyik legegyszerűbb, minden, amit gyakorlunk, az könnyebben jön, de azért igen, hogyha az ember nem akar munkahelyet váltani, nagyon jó cégnél van, és azért sokan sokszor úgy érzik, hogy nem éri meg, sőt, hát ez így is van nagyon sokszor, hogy egyáltalán nem biztos, hogy megéri. Akkor érdemes csapatot, területet váltani. Ugye nagyon sok multi csinálja már nagyon régóta azt, hogy más pozíciókba raknak be embereket. Igen. Tehát, hogyha pénzügyes volt, aztán betezik marketingesnek, vagy oda-vissza, vagy elküldik másik országba, hogy tanuljon. Szóval szerintem mondjuk a külföldön éles, én is éltem külföldön többször is, hát az még egy olyan dolog, ami brutálisan megtanítja az emberrel ezt, akármennyire beszéli is adott esetben még a nyelvet is. Tehát igen, hogy még azt ajánlanám, igen, hogy utazás, ha csak nem munka, vagy legalább rövid időre elmenni külföldre. A Google-on egy időben volt rendszeres olyan program, amire lehetett jelentkezni, hogy más irodában, más országban dolgozzon a kolléga, egy más csapattal. 3 hónap, 6 hónap elmenni teljesen máshova, és hát na, az is csodák van. Nyilván nagyon drága volt, úgyhogy azért az egy idő után ott is azt mondták, hogy na jó, akkor ezt befejeztük. De egyébként egy kis gondolkodással még viszonylag olcsón is megoldható. Tehát, hogyha munkaerő is mondjuk képes, vagy hajlandó vállalni ezért egy két áldozatot, hogy mondjuk saját magának fizesse ki a szállást, vagy nem tudom, miközben kiadja
a lakását. Talán nyáron 4 hónapig önerőből igazából Spanyolországból dolgoztam, akkor mielőtt ide jöttem, még Barcelonából interjúztam ide. És hát tényleg ott az a változás menedzsmentnek a legteteje, mert hogy egy ilyen-olyan dolog, hogy cukrot hol veszek, meg hogy hívják, meg mit csinálsz, az is ugye kihívást tud jelenteni, vagy hogy elromlik az internet, és jön egy szerelő, és hiába beszéltem spanyolul, nem értettem, szóval, hogy kíváljon az activity utána. Úgyhogy szerintem is amúgy egy nagyon jó dolog, viszont iszonyat fárasztott. Úgyhogy szerintem azért is érdekes, hogy behoztuk ezt a változásmenedzsmentet, meg hogyan adaptálódunk, mert még egy stabil környezetben vagy, ahol így nem annyira változnak a dolgok, az sokkal kevesebb energiába telik, mint hogy folyamatosan adaptálódnod kell. És én mindig gondolkozom azon, hogy hol a határ az a change management, amit még így folyamatosan lehet hozzá adaptálódni, mert hogy mindig iszonyat plusz energiákat éget fel, hogyha ehhez adaptálunk, főleg, hogyha még egy külföldön lakunk, ahol még nem csak munkán belül kell adaptálódni, hanem az is, hogy kimész a boltba, vagy bármit csinálsz az életben igazából, ahhoz kell valami újra gondolás.
Hát ez nyilván karaktertől is függ. Szóval én például tényleg megőrülök, hogyha ugyanaz a helyre ugyanazt kell bemennem megcsinálni még a következő évben is. Szóval... Tehát ez attitűd is van, aki meg tényleg szereti minden nap ugyanazt csinálni, meg éveken keresztül, és azt tökéletesíteni. Szóval vannak nyilván generálisták, úgymond, meg szakik, akik szeretnek abban. Tehát, hogy nem vagyunk egyformák, és ez az életben is hasonló, de az biztos, hogy általánosabban beszélgetünk, és hogy a mai világ felkészüléséhez kell a váltás valamilyen szinten, és a kísérletezés. De akár egyébként most még tényleg így ötlet, hogy akár el lehet menni önkénteskedni valahova, besegíteni, és ezt azért sok mindenki meg tudja csinálni, és szerintem már nagyon nem értik még ezt az önkénteskedést, vagy nincsen hagyománya. Uh-huh. De hát az egyik fantasztikus dolog az tényleg az, hogy rengeteget lehet belőle tanulni. Tehát, hogy lehet, hogy ingyen dolgozom valakinek, vagy valakiknek, De ott megint új skilleket lehet tanulni, ezeket az adaptációs dolgokat lehet, hogy illeszkedjünk be és többi tanulni. Illetve hát ugye azon keresztül a diverzitásnak is az egyik abszolút kulcsa, hogy találkozzak olyan emberekkel, akikkel különben nem találkozom, és hirtelen leessen a tantusz, hogy ő miért olyan, és hogy ő miért van olyan nagyon nehéz helyzetben, vagy miért van olyan könnyű helyzetben. És onnantól kezdve egyébként az én életem is könnyebb lesz, mert megértek valamit a világból, és rájövök például, hogy Isten, mennyire privilegizált vagyok, hogy például azért, mert fehér vagyok, vagy olyan családba születtem, amiben családba születtem, hogy mondjuk volt apukám is, meg anyukám is. Tehát, hogy így lehet ezekben így kísérletezni, és megnézni, és lehet szívni a homeless-t, vagy akármilyen csoportot, akit akarunk szívni, de el kéne menni megismerkedni velük, és megismerni a történetüket, és akkor lehet, hogy egyikünk sem szívná, hanem megérteni, és megsajnálni, és rájön, hogy Isten, én vagyok a szerencsés. Nem ő a szerencsétlen, hanem én vagyok nagyon szerencsés igazából, és azért inkább segítsek És akkor igen, a segítségről, meg tényleg csak annyit még, hogy az a másik, amit nagyon keresen éltek meg, és nagyon, nagyon sajnálom, mert az egyik nagy, a világ békén kívül, az egyik nagy álmom az lenne, hogy minden ember megtapasztalja azt, hogy mennyire, hogy a segítés az egyébként nem csak annak jó, hogy segítesz, hanem magadnak. Tehát ezt ki kell próbálni sokszor, hogy ez egy ajándék.
Utazás, vagy ez az olcsóbb ilyen változásra akartam ráfűzni, hogy egyébként nálunk van egy ilyen program a fejlesztőnek, ez a rotáció.
Igen,
úgyhogy
igen.
Ugye ez viszonylag olcsó megoldható, és ugye tökre szélesíti a látókörödnek, meg ugye, hogy kapcsolatot is építesz itt belül. Tehát, hogy nálunk van erre lehetőség, hogy a csapaton belül egy hét átvisz egy másik csapathoz, akikkel még sose dolgoztál, és együtt dolgoztok.
De egyébként még egy egyszerű jó trükk egyébként most ezeken a diverzitás képzéseken is szoktuk ajánlani, meg beszélgetni, ez a menj oda valakihez, akihez úgy érzed, hogy nem akarnál oda menni, akár a cégen belül is. Hogy ó, ott ez a srác, az nem oda megyek, és azt mondom, hogy figyelj, te ki vagy tulajdonképpen, ígyunk már meg egy kávét, és hogyha elkezdesz vele beszélgetni, akkor rá fogsz jönni, hogy miért is nem volt szimpatikus, ja, csak azért, mert nem tudom, szemüveges vagy, vagy megúsztam a ruhái miatt. Tényleg ugye, apró dolgok vannak, amik így összeállhatnak, pozitívan vagy negatívan, de hogy elkezdesz vele beszélgetni, olyat mond, hogy rájössz, hogy úristen, ez nekem mennyire tetszik. És ott még lehet, hogy továbbra se szereted a ruháját, vagy a nem tudom mit, de utána rájössz, hogy micsoda érték van mindenkiben. Csak erőfeszítést kell tenni azért, hogy kihozhassuk és lássuk ezeket az értékeket a többiekben körülöttünk.
Bocsánat, igen.
Csak ezt össze akartam kötni, így még az, amiről az elején beszéltünk, ezt a nyitottságot, meg empátiát, meg igazából minden, ami most előjött azzal, hogy csapat jól lét, és szerintem itt ez jól összeköthető a recruitmenttel, vagy a hiringgel, hogy szerintem egy tök jó példa az, hogy még régebben, amikor így vettek fel mondjuk hangszeren játszó emberek az orkesztrába, akkor így nagyon sok férfi volt benne, sokszor szokták szerintem ezt a példát, és elkezdték úgy csinálni, hogy nem látták, hogy ki játszik, és egyre több nőt vettek föl, és nem tudatosan, de mégis volt bennük egy bias azzal szemben, hogy akkor hogy a férfiak jobban játszanak egy nagy bőkön, vagy bármilyen más hangszeren. És szerintem ez az a nyitottság, hogy menj oda valakihez, ismerd meg. És ezért fontos az, hogy amikor éppen csapatot építünk, meg beszélünk fel embereket, legyen bennünk tudatosan ez a nyitottság, hogy nehogy az legyen, hogy tényleg csak a saját képmásunkra megfelelő embereket veszünk föl, és akkor végül körülveszünk magunkat ugyanolyan emberekkel, ez például a diverzitásnak ugye teljesen az ellenében.
Hát és főleg az innovációnak, tehát meg a haladásnak, tehát egy ilyen cégnél, mint ti, nagyon fontos, hogy ne ugyanolyan karakterek üljenek az asztal körül, meg ugyanolyan tudású emberek.
Azt akartam még elmondani, ez ilyen személyes élmény, mert ez nagyon sok évvel ezelőtt, de hogy ez nekem is volt egy ilyen, azt hiszem mondhatom, személyiségfejlődésem, hogy így elengedtem tudatosan, amiket mondasz, tehát hogy ránézek valakire, és mondjuk valamiért nem szimpatikus, ez szerintem egy ilyen emberi tulajdonság, tehát hogy van egy embertípus, amivel úgy nem olyan szívesen beszélgetsz, vagy egyáltalán kapcsolatban vagy, és hogy ezt így tudatosan elengedtem, és arra fókuszáltam, ami nekem számít, és már itt munkában, az pedig ugye nyilván, hogy hogyan áll hozzá a munkához, hogy hogyan végzi a munkáját, stb. És ezt nagyon szerintem tökére lehet úgy fejleszteni, hogy egy idő után észre sem veszed azt, hogy mondjuk a magánéletben mondjuk nem feltétlenül mennél el vele mondjuk kávézni, vagy teázni, de aztán végül is átfolyik oda is, tehát hogy szélesedik. És amiben még ezt rá akartam húzni, hogy ennek van egy, hát át lehet esni, mint minden el a ló túloldalára, hogy amikor csak arra fókuszálsz, hogy mondjuk adott esetben egy ember mennyire profi a szakmájában, és minden mást kizársz, még annyira, hogy észre sem veszed, hogy mondjuk nem kémiailag nem passzol egy csapatba is onnan veszed, mert azt látod, hogy oda kell a jó munkaerő, vagy oda kell a jó szakértő valamilyen területre, és akkor ebből viszont lehetnek bonyodalmak.
Igen, bár én nem szeretem már ezt a kémia kifejezést csapatoknál, tehát régen én is mondtam, meg elhittem, de most mióta sokszínűséggel foglalkozom mélyebben, akkor lehet, hogy ez egy iszonyatosan veszélyes ilyen dolog, mert hát ha ott van, nem tudom, 10 fiatal bulizni kedvelő nő mondjuk egy csapatba, és azt mondjuk, hogy ebbe a kémiában nem fogsz te beilleni, vagy te nem fogsz beilleni, vagy nem tudom, akkor hát nem fogsz abszolút beilleni, de akkor ez megmarad egy teljesen homogén csoportnak, aki ugyanazt ismételgeti. És hogyha a kémia alapján keresünk valakiket, akkor az a legjobb recept arra, hogy ugyanolyan embereket tegyünk abban a csoportban, amilyenek eddig is voltak, és hát ugye ez történik nagyon sok helyen a világon, a nagy cégek vezetőségében is, mert a kémia, hát persze kémia, fehér, középosztálybeli, 50 pluszos férfi, jó, hát akkor tegyünk be még egyet, mert a kémiában nem fog bejönni oda egy fekete fiatal nő, persze, hogy nem, semmi nincs bennük közös. Csak hát pont azért lenne erősebb az a csapat, mert kint a világban a termékeket meg igenis használják a feketék is, a nők is, a fiatalok is, nem tudom, hogy nem csak a 60 pluszos gazdag emberek. Úgyhogy ők már nem értenek semmit mondjuk a felhasználóból. Úgyhogy igen, és ez a kémia, ez sajnos pont, ez egy nagyon jó kifogás szokott lenni. Pedig pont az az ember adott esetben, aki bejön egy csapatba és challenge-eli az egész csapatot, és ennek nehézségei vannak, az ember is rosszul érzi magát, meg azok is, akik ott voltak, azok is rosszul érzik magukat adott esetben. Hát mert ahogy te is mondtad, hogy energia, hát adaptálódni kell. Hát le kell ülni, és meg kell kérdezni azt a másikat, hogy hát téged mi érdekel? És még nem is érdekel, hogy téged mi érdekel. De úgy illik, hogy megkérdezzem, és az energia, és hogyha így állok hozzá, hogy engem nem érdekel, hogy téged mi érdekel, akkor ez nagyon nehéz lesz. Illetve akkor nem teszed fel a kérdést, és egyre jobban befeszül a adott esetben a két csoport egymás ellen, de hogyha befogadás van, az pont azt jelenti, hogy erőfeszítést teszek arra, hogy kinyissam, és azt mondja neki, hogy mindegy, hogy mondd el, ki vagy, te jó, és pozitív visszacsatolással behozzam, és utána viszont akkor nagyon hamar meg lehet találni a közös pontokat, mert mindannyian, aztán a nap végén mindannyian emberek vagyunk, és leginkább nem tudom, a családunk miatt aggódunk, meg az anyagi helyzetünk, meg az egészségünk, meg a nem tudom mi miatt, és megtaláljuk a közös pontokat. Csak ezeket meg kell keresni, és hagyni kell, és nem a különbségeket kell keresni. És az a baj, hogy ugye a mai világunkban leginkább mindenki a különbözőséget keresi, pedig pont a hasonlóságot kéne keresnünk az emberi kapcsolatok terén.
Megengeditek ide, még bedobnék valamit, ami szerintem tök érdekes, nemrég olvastam arról, hogy ma a munkahelyen is van ilyen láthatatlan munka. És hogy pont amit mondtál, ezek a, hogy akkor erőfeszítést teszek, hogy oda megyek valakihez a mit tudom én, másik emeleten, akivel egyáltalán nem szoktam beszélgetni, hogy ez pont egy ilyen láthatatlan munka szerintem, hogy te teszel azért, hogy így megértsed a többi kollégádat, vagy te teszel azért, hogy valakit befogadjál, és elviszed ebédelni, vagy elhívod munka után, vagy stb. És hogy még ezek a munkahelyi láthatatlan munkák szerintem szintén olyan láthatatlanok, mint a magánéletben, hogy ezek nincsenek úgy értékelve, és ráadásul én azt veszem észre, hogy a többi, ami nem a láthatatlan munka, az meg ugye annyira kiteríti az embereknek az idejét, hogy erre nem feltétlen töltenek annyi időt, mert így is már más változások vannak a cégben, mással kell törődni, prioritások vannak, stb., és akkor így nem marad arra idő, hogy jó, melyik nap kerítsek rá időt, hogy bemegyek a negyedik emelet, és elhívjam az XY-t, hogy kávézni, akivel nem szoktam, mert ugye mennyivel egyszerűbben, igen, haveromat a másodikról.
Hát igen, ezek erőfeszítések egyébként először, és akkor megkapászott tapasztalni, hogy ja, emlékszem, a múltkös erőfeszítések, múltkos akartam egyszer, és milyen tök jó dolog jött ki belőle. Én annak idején az anyukám, amikor még tínédzser voltam, meg gyerek, meg nem tudom, és akkor egy csomószor volt, hogy ilyen buli. Nekem nincs kedvem a buliba benni, biztos így voltatok már, így megbeszéltétek, hogy majd megyünk, de aznap este meg tulajdonképpen fáradt vagyok, és nem is vágyok rá, és itthon maradok. És az anyám mindig kilökött, most fáradt vagy, de nagyon jó lesz, biztos, hogy jó lesz, és megbánnál, és majd meg... És mindig kilökött az agyam, hogy tessék menni. És tényleg úgy jöttem, hogy de jó, hogy elmentem, nagyon jó volt. És szerintem ezek az ilyen fura kérdések fura emberekhez ugyanez, hogy nagyon nehéz, és odamész, és de jó volt. Nem, soha nem gondoltam volna, hogy ezt fogja mondani, és kapok valamit, vagy adhatok.
Rá akartam itt kapcsolódni, hogy neked az anyukád ugye kvázi ráderültetett valamit, amit te nem akartál. És most beszéltünk a csapat kémiáról, és mégiscsak csapat jólétről beszélünk, és hogy vezetőként, vagy csapatvezetőként, ha látsz egy olyat, hogy csapat mondjuk kémiára hivatkozva nem akar valakit befogadni, ezt hogyan lehet jól kezelni? Mert nálad az édesanyád téged erőltetett, hogy mégis, mert ő tudja, hogy jó lesz neked, és aztán mégis beláthat, hogy jó lesz. Ahogyha a csapat valakit így nem akar kémiára hivatkozva befogadni, akkor jó, okos ötlet erőltetni azt, mert tudom, hogy jó lesz nektek.
Hát ez az erőltetés azért ugye ez inkább meggyőzés kell, hogy legyen. Aha. hát ugye...
Hogy győzött meg?
Sima erőszakra. Hát, arra már nem emlékszem, az van, hogy próbált ki, majd meglátod, hogy jó lesz, és akkor kipróbáltam, és igen, tehát, hogy trial and error, tehát szerintem csak így lehet, hogy azokat is meg... Figyelj, tudom, hogy azt mondod, hogy nem, de próbáld ki, tedd meg, hogy kipróbálod. De hát aki mondjuk úgy próbálja ki, hogy ne sikerüljön, annak nem fog sikerülni. Tehát ugye ez nagyon, nagyon kényes dolog, de erre nincsen ez igazán jó tippem, de nyilván, hogyha van egy jó kapcsolat a vezető meg a tagok között, akkor a vezetőnek ugye feladata mindig, hogy kócsolja ezeket az embereket egyesével, és valahogy hogy levonja. A másik az, hogy hát a cégen belül ott van a kommunikáció, hogy igenis befogadunk, mindenkinek jól kell érezni, akkor azért lehet arra is referálni, hogy emlékszel, neked is az a dolgod, hogy ez egy olyan hely legyen, ahol mindenki jól érzi magát. Látod, jött az az új fiatal lány, tudom, hogy nem tetszik neked, kék a haja, de te légy szíves, erőltesd meg magadat, és vidd el ebédelni, és tudd meg róla, hogy mi érdekli őt. És akkor mégiscsak ki fog alakulni, lehet, hogy egy ilyen unlikely barátság a kék hajú lánnyal. És akkor már megtapasztalja, és azt már majd ő is tovább tudja adni. Tehát szép lassan, meg türelmesen, meg hát szóval nem egyszerű, azért ezt nem lehet bagatelizálni.
Ami lehet, hogy itt fontos, nem tudom, édesanyád mondta, hogyha mégsem tetszene, akkor hívsz, és megyek, szóval, hogy még nagyon...
Ez nem olyan világos, hogy eljöttek a szülők, érted? Nem volt telefon sem.
Hát, nagyon tetszik az alap, hogy...
Remélem, a kékhajú lány nem akarod kirakni, a csapatnak nem tetszik.
De nem, azt jutott eszembe, hogy ami ilyenkor talán fontos, az a gyors feedback. Tehát, hogyha azt látja a csapat, hogy nem megy, nem tudok rátosan visszacsekkolni, hogy akkor nem érzed magad a bulin, akkor hazajöhetsz, és ha nem megy, akkor ugye...
Hát ez az egyik, a másik, meg szerintem az, hogy azért mindig kell a hibának is teret hagyni, tehát azt is, igen, lehet, hogy ez a buli nem lesz jó tényleg. De azért nem mondjuk ki, hogy az összes buli rossz, hanem az a buli rossz volt, a következő jó lesz. Te tegyél érte valamit, hogy jó legyen.
Meg annyira szeretnék rácsatlakozni a láthatatlan munkára, mert nekem ez olyan rettenetesen fontos, hogy olyan céget akartunk építeni, ahol a people management az nem láthatatlan munka. Tehát, hogy az minden vezetőnek a feladata, hogy benne van, hogy azért voltak az ebédbingók, hogy pontosan valahogy szervezetté tegyük, és beletegyük a mindennapokba ezeket a kapcsolati elemeket. Ez nekem személyesen nagyon fontos. Viszont látom, hogy folyamatosan kell rajta dolgozni, mert a technológia, és nem tudom, hogy Edina, te hogy látod, de hogy én azt látom, hogy a mérnökök nagyon szeretnek mérnöki problémákat megoldani. Annyira szeretnek, és annyira szenvedélyesek, hogy ez néha igen, azt eredményezi, hogy ez a kapcsolati munka, ez olyan nice to have-nek tűnik. És hogy egyébként ezzel nem csak az MRC-s, vagy gondolom az SAP küzd, hanem én láttam tanácsadóként egy csomó más szervezetben is, hogy van ez a passion, csináljuk jó terméket, stb., és elmarad az emberi munka. Ezt nem tudom, hogy te hogy látod, mert ugye elég sokféle cégnél megfordultál, hogy ezt hogyan lehet jól, nem kikényszeríteni, megint, mint hogyha az anyukád például jönne, hanem hogy folyamatosan az agendát tartani.
Hát szerintem úgy, hogy állandóan kommunikálni kell róla, muszáj, de hitelesen kell kommunikálni, ugye ez mindig sok nagy veszély lehet a multiknál, hogy valamit kitesznek a zászlóra, de közben meg nem úgy viselkednek, és akkor viszont üres, és akkor viszont ugye visszaüt. Tehát, hogy ezeket nagyon jól átgondolt, igazi emberi magatartással, meggondolkodással átgondolva sokat kell kommunikálni, de úgy, hogy hiteles legyen, és be is kell bizonyítani, hogy ezt hisszük, és ezt éljük, és akkor mondjuk olyan bulikat, vagy olyan evényeket szervezni, amire tényleg van is kedve az embereknek elmegy. Mert azért oda is kell figyelni, hogy minél könnyebb legyen, és minél... És azt, hogy ismerik az emberek a csapatokat, akkor tudják, hogy kell a mérnök kell, aki szeretne. Csak a képernyőjébe, vagy emberek nélkül, hogy kell megpróbálni úgy kommunikálni, hogy ő neki azt tetszem. Hát akkor az igen... Ne egy ember menjen be és mondja el, hanem legyen leírva valahova, és ott menjen át az üzenet, amikor hogy elébe kell menni az embereknek, és ki kell őket szolgálni az ő igényeik szerint. És akkor olyan bulit kell csinálni, ahol azért ő biztonságban érzi magát, hogyha kell. De hát nem olyan egyszerű dolog, mert megint azért hozzá szeretném tenni, hogy nem szeretnénk nagyképűnek hangzani, nem egyszerű dolgok ezek. De, De nem véletlen, hogy például azok a cégek, mint a Google, vagy azok a legnagyobb, meg leggazdagabb cégek is ezt jól tudják, mert nem sajnálják a pénzt dolgokra. Nyilván most már ott is azért nagyon átalakult a helyzet, ahhoz képest, ami mondjuk 2010 meg azon a környéken volt, tehát nem van egyszerű, kell egy jó növekedő bevétel, meg persze, tehát hogy nem lehet minden, de aztán utána, hogyha szívvel tudjuk csinálni, akkor lehet olcsóban is dolgulit szervezni, mi is tudjuk. De ugye annak idején a Google-nál úgy indult a kafeteria, a híresen nyilván ti is tudjátok, mert ezek ilyen legendák már, hogy az étteremben homár szolgáltak. Na, akkor lemegy a mérnök meg mindenki, mert homárt nem ehet másra, meg a sok pénzek, akkor lemegyek. És azért volt homár, meg azért volt kézzel volt helyben készített sushi, hogy lemenjél, mert azt máshol nem tudod megkapni. Tehát, hogy azért kell ez a csábítás, és akkor viszont, ha már lement megenni a homárt, akkor már lehet, hogy szobált veled, amiben nem állt volna lenni. És akkor történt valami, és ez pont az innováció miatt találták ki az alapítók, pont azért, hogy összetalálkozzanak azok az emberek, akik különben ülnének, mert ők maguk is ugye mérnökök voltak, nagyon tudták, hogy milyen a mérnök ember, hogy különben nem áll szóba másik emberrel. Bocsánat, hogy az általánosításért.
Kicsit csatlakozva ehhez, ugye az SAP is már 20 éve van Magyarországon, tehát nem is vannak kollégák, akik már 20 éve egy helyen vannak, és pont amíg még kicsit korábban beszéltünk, ez a változáshoz való reagálás, az nyilván gyakran egy ilyen kollégánál nem annyira megfelelő, vagy nem tudja elég gyorsan felvenni. Az a kérdés, hogy amikor beszéltünk, az a belső indítatást mennyi önkéntesen, hogy csináld ezt, csináld azt. Hogyan lehet segíteni egy csapaton belül ilyen kollégákat, nyilván céges környezet, tehát az egyik, amit most mondtam, hogy ötletnek találtam, ez olyan programokat, de hogy van-e más ötleted, vagy tippet, hogy hogyan lehet segíteni, hogy könnyebben megtanulják ezt a változást, mert 20 év ezelőtt nagyon más volt az egészenek az SAP-nál is.
Hát ez a rotáció, ahogy mondtuk, szerintem egy nagyon-nagyon jó. Na most, hogyha a cég be tud olyan incentíveket rakni, ami alapján, ha nem voltál rotáción az elmúlt 5 évben, akkor bajba került.
Nézek.
Nincs bónusz.
Hát itt kell eldönteni a menedzsmentnek, hogy mit akar. Akar olyan embereket, akik 20 éves semmi újat nem akarnak, vagy nem akarnak, mert azért ugye lehet, hogy persze munkaerőhiány van, és meg akarjuk becsülni, és én sem vagyok az ellen, hogy most valaki csak azért, mert én nem tudnék 20 évig egy helyen dolgozni, hogy ne dolgozzon valaki 20 évig egy helyen ugyanazt csinálva, de ha csak ilyenekből áll a céged, és innoválni akarsz, akkor az nem lesz jó, az biztos. És akkor el kell döntened, hogy mi a fontos az, hogy minden 20 éve itt levő jól érezze magát, vagy az, hogy egy innovatív céget építsünk, és akkor meg kell válni egy pár 20 éve itt dolgozótól. De az meg a másik, hogy azért a legtöbb ember, hogyha ha piszkálják és megmondják, hogy figyelj, erre kell menni, akkor előbb-utóbb azért arra megy. Tehát igenis meg lehet azokat az incentívekkel adni, hogyha nem mész rotációra, ha nem váltottál semmilyen területet, ha nem fogadtál be sikeresen, nem tudom, diverse embereket a csapatodba. Ugye ma már sok helyen arra is incentív van, és motiváció van, hogy kinek milyen diverse a csapata. Mert ugye mindig mondjuk, de ide nem illik be senki, nem a kémia, sok mindenkit kipróbáltunk. Hogyha tizedszerre visszajössz, hogy sok mindent kipróbáltál, és senki nem illet be, akkor jó, akkor te nem leszel kinevezve, te sem. Mert akkor te nem tudod megvalósítani azt, amit a cégünk akar, és a cégünk azt akarja, hogy diverse csapatok működjenek, akkor te nem vagy az a vezető, aki meg tudja oldani. Pont most beszélgettem a BlackRock-nak az egyik ilyen globális sales vezetőjével, mindegyik régen, hát pár évvel ezelőtt, mikor a BlackRock-ot ő hozta ugye ide be a Melanie, talán biztos, hogy felrágotta, és most Londonban találkoztunk és beszélgettünk, és mondta, hogy milyen erősen nyomják ugye ezt a diverzitás kérdést, és hogy milyen issuk vannak, azokról beszélgettünk, mik a nehézségek, és mondta, hogy hát nehézség az, hogy oda jön elém, azt mondja az egyik vezetőm, és azt mondja, hogy itt van az 5 kinevezni való, ebből 4 férfi, 1 nő, ugye most nem kell. És utána, hogy a nő, kevesebb nő van, úgyhogy több nőt szeretnének kiemelni. És akkor elbeszélgettek, és mondta, hogy hát a lányok nem nagyon jók itt vannak, de nem akarnak előrébb lépni. És akkor azt mondta, hogy vissza, és azt mondta, hogy neked, mint menedzsernek ez a dolgot, hogy a lányok is előre akarjanak lépni. Ugye? Nagyon jól, mert lett trénő, azt tudod, hogy miért nem akarnak a lányok előre lépni, azért, mert nem érzik magukat biztonságban, mert azt látják, hogy a következő szinten már csak férfiak vannak, nem akarnak oda tartozni, nem hisznek, hogy a te dolgod az, hogy jó, akkor most kapsz még egy évet, jövőre szeretnénk, hogyha azokból a lányokból, akik most nem akartak, de tudjuk, hogy jól dolgoznak, mégis valamelyik akarna vezetővé válni. Mert a people managernek ez a dolga, hogy fejleszte az embereit. Hogy, és nagyon sok cégnél van most már ez, hogy nem engedik előrébb lépni azt a vezetőt, aki nem tudja azt ki. És hogyha belegondoltok, hát hogy mint vezető, ha nem tud kivitni, nem tud a szélszámokat hozni, ha nem tudod a termékeket időben launcholni, akkor ugyancsak nem leszel sikeres, akkor miért ne adnánk ehhez hozzá ugyanazokat az emberi oldalak KPI-okat, amiket a cég el akar érni a kritériumrendszerbe. Az egy ugyanolyan kritériumrendszer, mint a szélszám, vagy a termék, sikeres termék.
Még arra reagálnék egy picit, hogy hogyan tudjuk rávenni a változásra. Én így értettem a kérdésedet, azt, aki nem akar változni. Ugye mindig azt kérdezem meg ilyenkor, hogy miért nem. Tehát, hogy miért nem. Hiszen az, hogy mondjuk elmész egy másik csapatra egy hétre, az fenn, az tök jó, az egy jó, új dolgokat látsz, megismerkedsz emberekkel, ezek mind pozitív dolgok, de lehet, hogy mondjuk benne van egy olyan rossz élmény, vagy egy olyan félelem, ami ezt meggátolja, és hogyha ezt így kimondja, az már egy fél siker. Tehát, hogyha el tudja mondani, hogy én azért nem szeretnék mondjuk nőként előrelépni, mert ugye ott csak férfiak vannak, és ott félek attól, hogy nem fogom jól érezni magam, vagy elnyomnak, akkor ott az már kikerült az asztalra, és lehet róla beszélni, és lehet tenni azért, hogy mondjuk úgy érezze, hogy erre figyelünk, ezért támogatást kap, és akkor így lehet ösztönözni arra, hogy akkor bár fél tőle, de mégis próbálja meg.
Így van. Tehát, és megint visszaléptünk oda, hogy a legfontosabb az, hogy beszélgessünk egymással. El tudjuk mondani a félelmeinket, a vágyainkat, és utána szépen is ugye tudjuk egymást befolyásolgatni egy olyan irányban, ami az embernek is jó, meg ami a cégnek is a célja.
Tök jó, amit nekem még elgottál, amit mondtál, hogy nálunk így a vezetők, az jellemzően mérnök emberek, vagy hát legalábbis a csapatvezetők, ilyen fejlesztői csapatvezetőkre gondolok, vagy valamilyen szinten kapcsolódnak a fejlesztéshez, és hogy ők annyira passionétek, hogy nincs idejük az emberi oldalakkal foglalkozni. Én nekem mindig az a kérdésem, hogy jó practice-e, hogy egy jó mérnök, vagy egy jó fejlesztőből csinálunk egy csapatvezetőt. De erről mi a véleményed?
Hát szerintem erre ugye a hivatalos tényleg az, hogy, és én is kezdtem mondani, hogy azért embere válogatja. Tehát nem lesz mindenkiből vezető, és nem is kell, hogy mindenkiből vezető legyen. De nyilván szeretnénk a legjobbakat vezetővé tenni. Minden szempontból legjobbakat. Termék szempontból, tudás szempontból is, és emberi szempontból is. De én azért abban is hiszek, hogy a vezetéshez egyébként meg inkább emberi képességek kellenek, mint technikai vagy szakmai képességek. Én tovább is borzasztónak tartom, hogy a kórházakat orvosok, orvosprofesszorok igazgatják.
Igen, mert ez a kettő nincs szétválasztva, nem? Hogy így vezetői skillek, meg szakmai skillek, és akkor aki, tehát ez szerintem egy, most már kezd azért változni, de hogy nagyon sokáig azt gondolták, hogy akinek jó szakmai skillek vannak, és akkor ő a legjobb sales, és aki a legtöbbet ad, de majd ő lesz a legjobb sales vezető. Igen. De hogyha ezt megteszed, akkor egyrésztről elveszed a legjobb sales-esedet, mert mostantól igazgatni fog, és nem az a skillsetje lesz kihasználva, amiben igazán erős. És nem tudom, megnézték, hogy mennyire tudom úgy vezetni, meg mennyire vannak ehhez skilljei, lehet, hogy nem, akkor meg még azt is buktuk, szóval, hogy több minden probléma, szóval. Én ilyenkor tök óvatos lennék azzal, hogy akkor attól, mert ő a top fejlesztőm, aki a legjobban fejleszt, hogy nem automatikusan ő az, aki a legjobb vezető is lesz, hanem egyrésztről, ha ő ezt szereti csinálni, meg ez az, amiben a jó, akkor nehogy elveszítsük, miközben átrakjuk egy ilyen pozícióba, és mindenkinek rossz lesz.
Amit még borzasztónak tartok, az az, hogy ugye azért nagyon sok embert látott mindenki, akit kineveztek, és aztán nem lett jó neki, meg senkinek nem lett jó, mert az a következő lépcső már túl nagy volt, vagy annyira más változást hozott, és ez borzasztónak tartom, hogy visszafele általában nem szokott út lenni. Tehát, hogy mindig azt mondjuk az innovációban, hogy hát nem olyan, nem sikerült, majd akkor próbáljuk másképp, meg nem tudom, és mégis ezekben a cégekben mégse tudjuk az emberekkel kapcsolatban azt mondani, hogy hát hibázott, meg hibáztunk mi is, hogy azt mondtuk, hogy jó lesz. és minél hamarabb reparáljuk ezt az egészet, és mert hogyha nyilván az első ilyen ember, akit utána visszafokoznak, az borzasztó, de hogyha ez egy általános dolog lenne mondjuk a cégben, hogy hát kipróbálom, hogy milyen vezető vagyok 3 hónapig, és aztán egyébként akkor azt mondhatom meg a többik, és azt mondja, hogy tudod, még inkább ne. Akkor nem lenne ez a borzasztó sikertelenség, ami ma mondjuk, ha valakivel ilyet csinálnak, vagy ilyet tenne, akkor utána ez egy elképesztő sikertelenség lenne. Tehát összesen megint csak ez az őszintesség, meg az emberi hibáknak az elfogadása.
Tehát akkor ez a visszafogva, a szóhasználat, a visszafogódás, az előre.
Így van.
Másik pozíció, és a cég működéséhez szükséges. És itt az a nehéz, hogy mondjuk milyen életudatrajzol van egy vezetőnek, vagy egy fejlesztőnek, aki nem akarom, hogy menedzser legyen, nem legyen még okosabb fejlesztő, még okosabb, és valakinek mindenkinek kell egy életút.
Így van.
Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk erre van példa, nem is egy, hogyha ezt ilyen büszkén tudom mondani, hogy igen, több olyan példa is van, hogy valaki kipróbálta a vezetői pozíciót, és azt mondta, hogy hát ez nem az, amire gondolt, nem érzi jól magát, és na megint, hogy mondjam, nem visszalépett, hanem egy másik utat választott. Tehát, hogy inkább azt szeretné csinálni, ami boldoggá teszi.
Szerintem itt fontos a motiváció, hogy miért lett valaki. Tehát ott van, megint elradjunk ennél a példán, hogy egy tök jó fejlesztő és vezető lett belőle, és szerintem az nem akar visszalépni, aki nem azért akart vezető lenni, hogy egy segítse az embereket, menedzselje őket, kihozza belőlük a legjobbat, hanem aki vagy így menőnek gondolja, vagy hogy ez a
följebb lépés. Motiváció.
És akkor nem akar majd visszalépni, nyilván, mert ő nem azért van ott, hogy akkor így, szerintem ami a legfontosabb része a menedzsmentnek, hogy te vagy az emberekért, nem ő érted, akkor nyilván úgy gondolja, hogy ez vissza, és nem engedi ezt a vezetői pozíciót, és láttam arra példát, nem ittam, úgy hozzátenném, hogy egy ilyen ember bennem az görcsösen ragaszthat, azért már pedig én ezt csinálni fogom, és egy nagyon rossz végeredménye lett az egésznek, amikor ő így erőből akart jól vezetni, és ez meg így nem, és vagy nem is jól vezetni, hanem
úgy maradni a menedzsen. Látjuk a politikában, és milyen rossz
eredmény.
Igen. A világon mindenütt.
És igen, kicsit lehet, hogy úgy hangzik, mint nem volna. Megvan, minden oké. Hozzak másikat? Szóval, hogy mit elkanyarodtunk volna, de hogy a vezető, hogy milyen jó vezető, egyébként ez tökre kapcsolódik ahhoz, hogy milyen lesz a csapat jólét. És itt behoznék akkor egy másik felelősséget is, hogy nem csak a vezetőnek felelőssége meglátni azt, hogy valami nem jól működik, hanem szerintem itt a csapatnak is van. Tehát pont az, amit mondtunk, hogy mondjuk ha valaki görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy ő már pedig vezető, de nem jó vezető, azt a csapatnak felelőssége valahogy elsősorban felé közvetíteni, másodszorban, hogyha nem talál hallgató fülekre, akkor tovább eszkalálni.
Igen. Hát azért szerintem egyre inkább szokás, nem? Tehát minden cégnél, hogy azért a dolgozók is most már régen azért 50 éve nem mondhattam, de osztott, hogy a főnök hülye, mert nem baj, miket nem hiszünk neked. De azért ez most már változik. Most mindenütt vannak a értékelések általában fejlett cégeknél, ahol az alkalmazottak is értékelik. De hát ugye azért itt is vigyázni is kell, mert megint csak a befogadásról beszélünk, akkor ugye nehéz esetben vannak azért átszokási, megszokási periódusok, és egyébként ez megint csak tipikusan azért láttunk sok ilyet az elmúlt 10 évben a női vezetőkkel, hogy bejön a női vezető, és akkor adott esetben nem tetszik. És azért nem tetszik részben, mert soha nem láttunk ilyet, még a kinézetéhez, meg a hangjához se vagyunk hozzászokva, és nem olyan, mint az előző volt, aki egy pasi volt. És lehet, hogy azért nem tetszik, de hogyha kvázi, tehát hogy jelenleg még általában például a nők elfogadása, de ezt mondhatnám megint csak, hogyha Amerikában lennénk, hogy a feketék, a latinók, a nem tudom, még elfogadása nem ott tart, mert nem bízunk még bennük annyira, mint a fehér férfiben, aki bebizonyította, hogy tud vezetni. De attól még te fehér férfi lehet, hogy nem tudsz, de hogy az átlag fehér férfinek hiszünk, ezért neked is hiszünk. És az igen, az átlag fekete nőnek meg nem hiszünk, mert nem láttunk még olyat, pedig lehet, hogy ez az átlag fekete, vagy ez a fekete nő sokkal jobb, mint ez a... Tehát, és akkor azért ugye ezek meg megint csak emberi dolgok, hogy ami az ismeretlen, az nem tetszik először, az hozzá kell szoknunk. De szerintem azért ezek így alakulnak, tehát, hogy azért csak ezeket is tudni kell, és ismerni kell, és föl kell ismernünk az embernek motivációit, meg a szokásait, meg hogy hogyan gondolkodnak, hogyan reagálnak. tanulni kell az ezügyben, és a menedzsment tudományt is tanulni kell, meg a pszichológiát, meg mindent, ami fontos. Tehát egyre komplexebb egyébként vezetőnek lenni, vagy egyre komplexebb egy céget vezetni.
Viszont amit mondtál, azzal, hogy a csapatnak is, ugye, nem csak a vezetőnek a felelőssége, hanem a csapatnak a felelőssége, hogy szerintetek egyetértek, hogy nem, ami egy helyen bevált, az nem fog ugyanúgy ízni, vagy egy recept, amit utána így bárhol fel tudsz használni, viszont szerintem, ami nekem múltkor egy ilyen nagy tanulság volt az egyik ilyen tréningen, hogy ami viszont mindig fennáll, hogy hiába van az, hogy most már tényleg nincs az, hogy ha valaki felszólal, kirúgják, tehát egyáltalán nem jellemző sehol, vagy bármilyen negatív, tehát hogy még hogy soha nem volt arra példa, hogy bármilyen negatív következménye lenne annak, hogy valaki felszólal, mégis azt látom, hogy ha van egy autoritás, akkor így ez az első berögződött dolog, ez a tanteremben ülök, ott a tanár, és ő azt mondta, hogy most már pedig én azt megcsinálom, akkor leülök és megcsinálom. És hogy ez a dinamika viszont ettől függetlenül szerintem még mindig jelen van, és hogy ugyan arról beszéltek, hogy a csapat mit tud tenni, és megint azt mondom, hogy a vezető mit tud tenni, de hogy a vezetőnek ki kell alakítani egy olyan környezetet, ahol ő nem így van, mint a tanár, aki megmondja, nem lehet visszakérdezni, még hogyha ő soha nem tett semmilyen erre utaló dolgot, nem lehet visszakérdezni, abban még ezt így forszírozni, ezt a dinamikát, hogy kérdezzetek vissza, kritizáljatok nyugodtan, mondjátok meg, stb. És akkor fog a csapat is adni, és hozzájárulni az, hogy figyelj, szerintem ezt így nem jól csináljuk, és nem fogadtuk be ezt az ember, szerintem rosszul van, segítsünk neki, most nem érzi jól magát, stb., és akkor jön egy olyan visszacsatolás, mivel már te is tudsz több mindent kezdeni.
De azért érdekes kérdés, akkor ez benneteket is érint, hogy és a vezető jólétével ki foglalkozik.
Az ő vezetője.
Az ő. Nem csak amúgy, de igen, benne van a több egy kérdés.
Igen, éppen ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy hogyan tudunk egy olyan szervezeti kultúrát elősegíteni, ami támogatja az új vezetőket. Tehát, hogyha egy menőcsapat vezetője nem a legjobb jelen lesz, nem feltétlenül választás, hogyan vesz neki elfogadottsága, vagy ha nem a csapatból kerül a vezető az előző helyére, hanem egy másik csapatból, másik részvevőről, hogy neki meglegyen az a, megkapja
az esélyt
a csapat. Hogyan
tudnak ezt? Fel van adva lesz. Nagyon jó kérdés, amúgy igen. Kívülről vagy külsőleg érkező vezetőt, ezt én is akartam kérdezni. Volt ilyen példa, ilyet láttam amúgy, és hogy nagyon-nagyon nehéz beilleszkedni, hiszen még nem bizonyított semmit, nem dolgozott velünk egyébként is, mit csinál itt, és az mindegy, hogy most ő férfi vagy nő is férfiként érkezik, ugyanúgy hátrányból indul. A kívülről érkező vezető szerintem, tehát ugyanúgy egy csapatba érkezik, tehát ott is, tehát nagyon fontos, hogy milyen csapatba érkezik, hogy észreveszik-e ugye a vele együtt dolgozók, hogy ő neki mennyire nehéz helyzetben van, vagy milyen nehéz helyzete van. Hát azt gondolom, hogy igen, az ő vezetője tudja támogatni.
Amúgy velem pont ez történt egy éve, vagy nagyjából ez történt egy éve, mert egy éve jöttem az Amarsishoz, és előtte így olyan vezetői tapasztalatom, hogy nem kimondottam, hogy most akkor ez a pozícióm, és akkor ezt csinálom, hanem mit tudom, én mentoráltam, tanítottam, stb. Tehát, hogy ez volt az első ilyen vezetői állásom, és hát azt nem mondom, hogy kész csapathoz jöttem, tehát ebben talán különbözik, mert hogy egy ember volt a csapatban akkor, és utána bővültünk ki a csapat 7 főre, amiben meg már ugye én részt vettem, tehát én úgy vagy egy kész érett csapathoz kerültem volna be, de hát ami tényleg nagyon segített, azok a peerjeimnek a támogatása, és tőlük bármikor tudtam kérdezni, akkor a tréningek, amik voltak, azok így sokszor az intuíció amúgy így vezetőként jó, de nem tudom így belefogalmazni valami keretrendszerbe, hogy ezt így jól gondolom, és amúgy igen, a szakirodalom is azt mondja, hogy ezek így működnek. És az ilyen tréningek azok mindig magabiztosságot adtak, hogy igen, ezt tökre így gondoltam, meg valahogy így ösztönösen így csináltam, de nem tudtam, hogy ez tényleg, akkor ez így jó, plusz még mellé adott egy csomó információt, úgyhogy ez is szerintem olyan, mint igazából a szakmába beletanulni, hogy azt gondolnánk, hogy ez így majd, ja, vezető vagyok, ösztönösen, és akkor így csinálom, de nem, ennek is megvan az útja, amit meg kell tanulni, és akkor vannak ilyen technikák, olyan technikák, és egyre tudatosabb vezető leszel az úton, ahogy ezt itt tanulod meg, és segítenek benne a kollégáid is, hogy így simán oda viszek nekik egy helyzetet, hogy ez a helyzet történt a csapatban, ti így csináljátok, és ők meg segítenek, nem vagyok egyedül.
Én nagyon sokszor voltam ilyen helyzetben egyébként, hogy bekerültem vezetőként csapatba vagy székbe, és hát például a Sláger Rádiónál bekerülni a Bocskorék főnökének az iparágon kívülről. Nem fogadtak el. Tehát, hogy...
Hát, kellett egy habitus is azért gondolom.
Hát igen,
vastag bőr. Látták, hogy akkor lerak valamit az asztalra, hogy majd akkor adnak el?
Nem, mert alapvetően a hozzás az volt, hogy ez nem rakott le semmit az asztalhoz, mit keres ez itt. Tehát, hogy innen indulsz, hogy ez csak rossz lehet, mert nem dolgozott a rádióban. De hát itt megint csak az van, hogy meg kell nézni, hogy mi a feladat, meg mi a csapat, és olyan embert kell választani ott, és az, aki bírja, és azt kell mondanom, hogy végülis jó választott a Sláger Rádió, mert azzal együtt, hogy szerintem abban sokan belehaltak volna, de hogy én ezt végigvittem, azt valószínűleg látták bennem valamilyen módon, hogy én az a karakter leszek, aki ezt meg tudja ugorni. Az volt az egyik legnagyobb kihívás tényleg, hogy azokat az egókat tudod-e úgy kezelni, és kibírod-e. Nekem pont ahogy a lemezipar a művészekkel való foglalkozás előtt az azért rendesen fölkészített egy ugyanilyen primadonna társulat a menedzselésére. Az teljesen más dolog, mint hogy mérnököket menedzselni. Nem, mint hogyha azt mondani, az egyik könnyebb vagy a másik, csak kell, meg kell egy ismert, hogy meg megint.
Hogy hallotta, hogy itt is van primadonna, vagy ilyen?
Nem tudom. Nem tudom, ezt kimondta.
Tehát van olyan is, aki szintén művészeti irányból váltott, aztán menesztőként vagy mérnök irányba, úgyhogy ez így magyarázza, hogy a primadonnasság.
Nem csak azt, hanem hogy mostanában nagyon nehéz ilyen nagyon régóta fejlesztőket nagy tapasztalattal, és szerintem azért tényleg ilyen sztárként vannak kezelve néha a szakmában, hogy akkor ők így, nem tudom, ott van a LinkedIn-jük tele inboxal, megkeresésekkel.
Vagy hogyha egyszer homát lehet tenni valahol, akkor nyilván ez hozza magával ezt a privilégiumot.
Persze, és az elvárás. Uh-huh. De egyébként már az is változik a modern cégnél, hogy tényleg, hogy az előbb mondtuk, hogy az alkalmazott úgymond, vagy a beosztottja a főnöknek, ugye ő is riportálhat, meg ő is segít. És megint csak az a szerintem az igazi megoldás az, hogy a dialógus, hogy elmondjuk annak a főnöknek, hogy mit várunk tőle, meg mit nem, és hogy ezt emberien. Tehát én is megtanultam a bocskoréktól, hogy mit várnak el tőlem, és hogyan. Más kérdés, hogy ezt hogy mondták el. De...
Konstruktív.
Igen, szépen.
Azt
De igen, hogyha, és akkor egy cégemben, hogyha van kultúra, és ezt elétől kezdve meg tudjuk tanítani az embereknek, ott vannak, meg bejönnek, hogy beszélünk egymással, de hogy beszélünk, meg de hogy őszintén elmondjuk, hogy figyelj, ez nem volt jó, amit csináltál, és azért nem volt jó, akkor ezek tök jól megoldhatók. És akkor sokkal kisebb lesz a veszély annak, hogy akárki sikertelen lesz, vagy elbukik, vagy nem el kell mennie, mert nem tudja teljesíteni.
Azért a homáról nekem eszembe jutott még valami, hogy mondjam el, hogy az jutott eszembe a homáról, hogy, és nagyon kíváncsi vagyok, Edina, hogy mit gondolsz erről, hogy azért a homárban benne van az, hogy én meg akarom vásárolni a munkavállalóimat reggeltől estig, éjjel és nappal, lehetőleg aludjanak az irodában, és adják szívüket, lelküket. Én sosem tetszett nekem ez a módszertan egyébként, bár nyilván sokan örülnének a homárnak. Tehát én azt gondolom, hogy a dialógus pont arról szól, meg a well-being, az pont arról szól, hogy mi nagyon jól dolgozunk együtt, mi együtt vagyunk jelen, figyelünk egymásra, de neked egyébként van egy életed, amiben belemész, ha akarsz, és én nem akarom full time-ba nem akarlak etetni, itatni, szórakoztatni azért, hogy te még az éjszakádat is azzal töltsd, ha lehet, hogy nekem dolgozol. És itt jön nekem egy well-being dialógus, miközben van egy pár ember, akinek meg pont arra van szükség, hogy lehetőleg létszik, hagyd töltsem itt az éjszakáimat dolgozva neked, mert éppen magányos vagyok, szomorú vagyok, elhagyott a párom, nem tudom. Tehát, hogy, és ez nagyon sokszínű, ez az igény. Nem. És ezzel dolgozunk. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy te most hogy látod ennyi év után már a Google-nek a people politikáját?
Hát én abszolút egyetértek vele, de szerintem azt, részben azért azt is kell látni, hogy a Google akkor úgy kezdte a 20 éves srác főnökökkel, akik azt csinálták, ami nekünk kellett, nem? Meg a kollégáiknak. És az akkor ott arra nagyon jó volt. És aztán aztán váltottak, és aztán jönnek ezek a problémák, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy a Google is keresztül ment azon, és foglalkozik aztán egy idő után, de nem akkor az elején, a Homár idején, azzal, hogy hát de ki is égnek ezek itt. Uh-huh. Hiába van Homár, és azzal hogyan kell foglalkozni, hogy ne égjenek ki az alkalmazottak. De ők akkor szerintem csak abból indultak ki, hogy ők itt akarnak lenni, mert akarják a világot váltani, ahhoz ilyen napra dolgozni kell éppen. Mi kell ahhoz? Ahhoz kell kaja, uh-huh. fodrászat is, uh-huh. kizé is, meg mosoda is. Tehát uh-huh. szerintem még most is van egyébként Martin-gyúk a fodrászat, meg mosoda. Hogy tényleg ne kelljen semmi, mert fölfogták azt, hogy hát a fiatal férfi mérnök ember nem fogja elvinni, a mosodáig büdös lesz, meg nem fogja levágatni, és megint csak büdös lesz. És akkor ezeket megoldották gyorsan mindent, amit meg kell. De igen, például közben nem tudom, körmös az nem volt, vagy még. Idő után jöttek rá, hogy várjál, nem lesz olyan jó a termék, ha nők nem vízni. És szóval ezek mind ilyen tanulások voltak, azért nem volt ez előre olyan nagyon megtervezve. Mindegy, az sem volt megtervezve, hogy a technológia ezt fogja tenni a társadalomban, amit tett. Nem gondoltak arra, hogy a YouTube-on fent lesznek a lefejező videók az ISIS-től, és akkor azzal mit fogunk csinálni, amikor a YouTube-ban lehet majd nézni azt, hogy valakinek levágják a fejét. Ezeket útközben kellett megtanulni. Ilyen szóval nem irigylem, hogy sokan bántják a Zuckerberget, meg a többieket. Tényleg nem lehet. Nekiálltak dolgozni valami fantasztikusért. Ki látja ezeket előre? Ki tudja ezeket is előre átgondolni? Nyilván van egy-két zseni, meg van egy-két olyan embernek, akinek olyan szerencséje van, hogy ilyeneket is át tud előre, de ezeket azért nem, általában nem lehet. És igen, ez egy cég életében is azt hiszem, hogy ilyen ment. De ami érdekes volt, az, hogy ugye azért ott voltam bőven akkor is, amikor ezre kiégéses dolgok kezdődtek, és az, hogy ezt hogy kéne menedzselni, és az egyik fontos dolog az volt egyébként, amit csináltak, hogy ugye a vezető maga mutasson megint csak példát, és menjen haza időbe, vagy ki kell posztolni a Global Sales Directornek, hogy vasárnap a milyen gyerekpartim voltam, az indiai gyerekpartim voltam, pedig német vagyok. és akkor hogy mutassa azt, hogy hát neki van egy élete, meg a gyerekei is jönnek Kaliforniába.
És ez bevált?
Hát legalább a nyomás levette, olyan szempontból bevált, hogyha én vagyok a főnök, és éjjel-nappal benn vagyok, akkor persze, hogy nem fognak a nekem dolgozók megengedni maguknak, és rosszul fogják érezni, még akkor is megengedni magad, hogy elmenjenek, akkor is rosszul érzik magukat, és mert az egy nyomás, hogy a főnök azt mondja, hogy viselkedésre vagy állandóan dolgozni kell. Tehát a főnöknek tényleg azt kell valamilyen módon reflektálni és mutatni, amit szeretne, hogyha a többiek is csinálnak, aztán utána meg szerintem hagyni kell, hogyha a másik tényleg mégis benne akar maradni, az maradjon. Csak ne az legyen a fő példa, szokta a példát figyelni. Van egy kérdés.
Érintőlegesen fél mondatban említetted a magánszférát, és ha lehet átérni egy olyan kérdésre, nekem meggyőződésem, hogy akkor tud valaki csapat feladatára jól koncentrálni, hogy ott van, minden rendben van. Ami abszolút a magánszféra, nem a munkahelyi dolgok, de ez szerintem egyértelmű kihatása van arra, hogy valaki hogy teljesít a csapat. Tegyük fel, hogy csapatra biztosítva mindenkinek, hogy jó végez a munkáját, kommunikációval minden rendben van. Én csapatvezetőként meddig mehetek el, vagy meddig felelősségem látni azt, hogy mi van a munkahelyen kívül, ami esetleg kihatása van a munkahelyi teljesítményre. Mert ez egy nagyon érzékeny terület. Uh-huh. Tehát nekem, mint vezető felelősségemnek kell arra figyelni, hogy ő vele most valami van, nem mondja el, nem tud, nem megkérdezhetem el, de biztos, hogy a csapat jó létre, meg összesképp hatalmas.
Igen, hát én abban hiszek, hogy meg kell kérdezni, meg hogy oda kell figyelni. Mert hogy ugye, ahogy te így kezdted, hogy van egy magánéletünk is, és aki nem, meg nincs rendben, az előbb-utóbb nem lesz jó. Hozzátenném, azért a legtöbb embernek az életét során van, amikor rendben van a magánélet, és van, amikor nincs. Ez nagyon szerencsés, akinek mindig rendben van. És inkább szerintem ez a fontos, ez a nyitottság, hogy kezeljük azt, hogy neked most nehezebb. Persze, aztán egy időben nehéz lesz azt az embert kezelni, nekinek mindig nehéz. Ilyenek is vannak, és akkor az már problémát tud jelenteni, de én abszolút abban hiszek, hogy azért annak a kapunak nyitva kell lenni, hogy el tudja mondani azt, hogy figyelj, otthon most nehéz, és lehet, hogy nem fogok olyan jól dolgozni, vagy de megpróbálok mindent, de lehet, hogy kiabálósabb leszek, vagy idegesebb, vagy nem tudom, bocsássatok meg nekem. De ez megint csak az, hogy én azt szoktam, és tényleg nem még egy ilyen periódusom például nekem is, hogy nehéz volt magánéletileg valami, és aztán úgy döntöttem, hogy éreztem, hogy ez ráhatással lehet a munkámra, és elmondtam a kollégáimnak, hogy figyeljetek, ez most köztünk marad, de ez az issú van, ami engem nagyon foglalkoztat, és hogyha azt csinálom, hogy ízé, vagy nem tudom mi, akkor bocsi, már tudjátok, hogy ezt azért sem azért, mert ilyen vagyok, vagy nem azért, mert nem szeretlek benneteket, vagy nem tudom. Tehát én hiszek ebben, és egyébként nagyon érdekes, mert egyszer volt egy ilyen sláger, nem az, hogy egyszer volt, meg a Sláger Rádion is volt egy ilyen tök jó vezetői csapat egy időben, meg a Google-nál is a kollégákkal, hogy néha volt olyan beszélgetés, amikor egyébként abszolút, mint a hétfő reggeli team meetingnek indult, vagy a business, tudod, meetingnek indult, és akkor valaki mégiscsak valamit elejt, és így mi így többi vezető, vagy többi irány, hogy mondja Gyula, hogy volt, várját, most mondtál valamit, ezt mondd el, és akkor Gyula utána következő órán keresztül mondta, hogy egy gyerek dolgozik, és nem tudom, mi van, és ő most kész. És mi rögtön rávettük azt, hogy most Gyula, ez a meeting tovább fog tartani, és Gyuláról fog szólni, és utána majd a következő hetében figyelünk Gyulára, mert hát persze, hogy valami nagy bajban van, hogyha gyereke dolgozik. És szerintem, és én azt láttam mindig, hogy az emberek egy ilyen közösségben jobban dolgoznak. Mert egyébként az, hogy mondjuk el kell menni, el kell rohanni, mert betegség, vagy valamilyen probléma van, és ezt végre elmondhatom, hogy oda megyek, vagy nem tudom mi, az jó, és attól még jobban be fogom fejezni utána a munkámat, vagy egy másik időszakban, mert azt fogom mondani, hogy jó, most sok van, de a múltkor meg így bántak velem, és ők mondták, hogy menjek haza, és pihenjek, és nem tudom mi.
Az mennyire fel, hogy ezt vezető figyelembe veszi, de tegyük, hogy van egy értés, hogy ott azt kell értékelni, hogy az a dolgozó abban az időszakban, mint tett le a munkahelyén, összehasonlítva egy másikkal, és hogyha az ő teljesítmény gyengébb, de tudom, hogy nehezebb volt, akkor ezt figyelembe lehetne venni, vagy szigorúan arra kell koncentrálni, amit látunk, mert ha figyelembe veszem is ebben, hogy kijön az, hogy de hát én sokkal többet teljesítettem, mint ő, és mégis egyetlenek hozták ki, akkor viszont el kell mondani a csapatnak, hogy igen, mert neki problémái vannak, akkor viszont transzparensen kellene az egész csapatnak, akkor biztos, hogy az kényelmes, hogy mindenki a magánéleti problémája ott. Tehát hogy lehet ezeket így átgondolni?
Erre mondtam, hogy mit szóltok ehhez.
Én csak sokszor azon gondolkodtam, hogy ez hasonló az, hogy valakinek magánéleti problémája van ahhoz, mint hogy valakinek gondoznia kell valakit, és az elvesz az idejéből, vagy hogy gyereke van, és ott sír a vállán, miközben dolgozik, és lehet, hogy ez ráhat a performanciájára, de pont ez az, amikor szerintem inkluzívak leszünk, hogy attól még, mert valakinek ilyen időszakai vannak, hogy gyereke van, vagy tényleg idősebb gondoz, vagy ilyesmi, amilyen...
Gyerekek hosszabb időszak.
Nem morálisan gondoltam a gyerekekre, de hogy mondjuk, amik kicsik, és otthon vannak, úgy értettem inkább. Hogy emiatt nincs az, hogy akkor, ja, ő rosszul performál, akkor ő most így lehúzok a performance értékelésénél, hanem pont attól leszünk szerintem inkluzívak, hogy ezeket figyelembe veszük, és attól még biztosítjuk azokat a feltételeket, hogy ők is így tudjanak lenni. Szerintem egy tök jó példa erre, amikor egy anyuka mondjuk csak 10 pár órában tud visszajönni, és ugye nem tudsz neki olyan nagy projektet adni, és akkor ott van az most akkor mind dolgozzon, de olyan pici projektünk meg nincsen, hogyha ilyenkor nem adnánk meg nekik a lehetőséget, hogy attól még valamit összeszedünk, és valamit tudunk neki adni, valamit megpróbálunk csapatként, akkor nem tudnának visszajönni dolgozni, mert egy lehetőségtől elesnének ugyanígy azok az emberek, akik sajnos ilyen caretaker funkcióba kerülnek, mondjuk akár húzamosabb ideig.
Nem tökre egyetértek egyébként Zsófival, szóval én azt gondolom, figyelembe kell venni egyszer, kétszer, akár háromszor, de azt is látnod kell, hogy akkor ez most egy átmeneti állapot, vagy ez egy sokkal tovább tartó húzamosabb időszak, vagy akár egyébként ilyen az ember, és ha azelőtt nem ilyen volt, akkor az megint valamilyen problémára utal, és akkor igenis le kell ülni, és megteremteni azt a biztonságos közeget, hogy figyelj, Józsi, eddig nem így csináltad, mi a baj, miért van ez, hogyan tudunk esetleg segíteni abban, hogy ez visszaálljon, vagy könyveljük el azt, hogy neked több időre van szükséged a magánéletben, akár teremtsük meg a lehetőséget, hogyha arra van szükség, hogy kevesebb óra számban dolgoz, de a másik meg, amit nem lehet ilyen képletet, én nem tudok képletet adni, hogy azt is látod, hogy mondjuk ha 4 órában tud odafigyelni, akkor abban 4 órában 100%-osan odafigyel, és azon van, hogy mindent elkövessen, hogy a legjobbat hozza ki magából, vagy pedig csak így alibiből talán ezt tudod értékelni.
Egyébként szóval én is tudok újabbat mondani, és nem tudom, lehet, hogy egy ezzel előbb-utóbb egyébként még komolyabban kell foglalkozni a cégeknek, mert szerintem ez egyre inkább kérdés. Ez régebben nem volt ennyire kérdés, és az emberek kizárták a keményebben a magánéletet a munkaterületéről, és azt mondjuk, hogy a főnök is azt mondta, hogy nem ide tartozik, meg a dolgozók is azt mondja, hogy ez mit nyelvom, itt nem ide tartozik. És de megváltozott a világ ilyen szempontból, és egyrészt szerintem az emberek sérülékenyebbek lettek, rengeteg a mentális probléma, és jobban értékeljük ma már azt, hogyha végben érjük valaki gyereknek nevel mondjuk, és odafigyel, el is várjuk tőle, hogy rendes gyereket neveljen, meg odafigyeljen, és figyeljen oda, és szóval, hogy ne ignorálja például a gyerekét, vagy a beteg rokonát, vagy az anyukáját, vagy a nem tudom kit. Szóval szerintem ennek el fog jönni az ide, hogy ezzel komolyabban kell foglalkozni, és struktúráltabban a nagy cégeknek is. És neked is, mint vezetőnek a cégemből megadni azokat az eszközöket, hogy ebben hogy kell várni. De nyilván ezek az útirányok vannak, hogy meg kell érteni, és aztán és ez a másik útirány, hogy meg kell hozni azokat a határokat is, hogy most meddig lehet, mit tudom, milyen embert a többiek között, vagy ugyanúgy összehasonlítva értékelni. Tehát úgymond ez a fölmentjük egy időre, szerintem tökre működik, és ez egy nagyon, nagyon klassz és hálás dolog. Például a Google-nál, ugye a sales struktúrában az volt, hogy az első 3 hónapban, tehát 3 havonta adták a bónuszt, és akkor ugye a sales targetekhez volt mérve, hogy most elérted, nem érted, vagy túl teljesítetted, annak megfelelően kaptad meg a bónuszt, vagy a hány százalékát, és az új embereknek mindig az volt megmondva, hogy megérkeztél, Csaba, nagyon örülök neked, megvan a bónuszod egyébként a első három hónap végére, akármit is csinálsz. Utána már nem, de adott esetben itt megint csak lehet, hogy ezeket így be kell rakni, hogy gyerek született, föl vagy mentve, itt a 100% bónusz, foglalkozz a feleségeddel, vagy a gyerekkel, mert ezek utána megérik, mert aztán most mi van, hogyha megszakad, és nem kapja meg a bónuszát, tényleg attól fog egy ilyen nagyobb cégnek tönkre menni a anyagilag, mert Csabát kisegítette, akinek nem tudom, beteg otthon valaki.
Ja, egy szempontot hagy hozzak be, hogy most olyan példákat mondtatok, amikor én valakire vigyázok, vagy caretaker rólban vagyok, de hogy szerintem a Dorian lehet, hogy olyanra is gondol, amikor valakinek nincsen semmi ilyen. Tehát, hogy azért van ugye nagyon sok szingli ember, nincsen gyerek, pont ez szerintem most a nagyobb issue, amikor nincs senki, akivel foglalkozom, ezért nagyon vacakul vagyok, nincsenek kapcsolataim, és úgy nem teljesítek. És itt jön be szerintem az a nagyon izgi kérdés, hogy ezt meddig, mert ugye az tök egyértelmű mindenki számára, hogyha gyerek van, szülő van, nem tudom, az abban van közmegegyezés, de amikor ez nincs, és mégis én rosszul vagyok, és ez nem teljesítek jól, na akkor mi történik?
De én pont erre mondom, ezért kell a cégeknek többet foglalkozni, mert én is ezt látom, hogy tehát rengeteg depressziós van.
Én erre is ugyanazt mondom, de ez csak a személyes véleményem, hogy például nővéreméket kirabolták, így amíg aludtak a lakást, kirámolták, és ő neki arra az a hónap akkor arról szólt, hogy rendőrségrejárás, akkor visszaszeretni az iratokat, tehát hogy az megint munkaidőben mész, és sorban állsz egy ID-ért. És amit a cég csinált, az, hogy azt mondják, jó, oda mész, amikor akarsz, flexibilisen kezeljük ezt az egészet, plusz kapsz egy extra juttatást, hogy fedezzük, legalább valamennyire beleszálljunk a költségeidbe, mert éppen akkor költöztél, vagy csak nem is ott biztosítva, tehát egy nagy pénzügyi kiesés is volt nekik, és azt mondták, hogy itt van ez a nehéz időszak, nem gyerek, nem idős ember, semmi, ez egy tök magánéleti dolog, raboltak, és támogatunk, és utána pedig, amikor minél gyorsabban álljál a lábadra, és neked is jobb lesz, és nekünk is jobb, hamarabb visszajössz hozzánk.
Hát és a nagy cégek, ezek meg már láttak ilyeneket, és már ezért föl tudnak készülni, és azt mondja, hogy erre az a policy, hogy szerintem erre kell ilyen szempontot még jobban fölkészülni majd minden cégnek, és egyre több gyakorlat lesz valószínűleg rá. Mint ahogy most már nagyon sok cég bevezette például azt, amit én annak idején akkor először a Google-nál hallottam, hogy mit tudom én, a maternity leave-re elment nőt is kinevezik, ha éppen ki akarták volna venni. Csak azért, mert ki akartam nevezni Ágót, de most elmész szülni, akkor ja, akkor nem nevezünk ki, hanem nem, akkor is kinevezünk a következő 3 hónapos kinevezésnél, mert ki akartunk, és pont emiatt fogsz visszajönni, hogy van egy jobb, még jobb munkád, egy még nagyobb fizetésed. és nem mondjuk, és közben jogosan mondhatta volna valaki, hogy de hát én itt dolgoztam, megszakadtam, állottam, meg otthon volt, hogy de hát itt nem, ugye nem csak a 3 hónapokat nézzük, meg hogy te is lásd be, hogy gyereket is kell szülni, szóval, hogy ezeket az élet dolgait tudjuk, és egyre inkább látjuk, és tudjuk számolni előre. Szerintem egy cégnek feladata az, hogy ezeket fölkészüljön, és megoldja is. És aztán meg majd rugalmasan kell ez, hogyha mégis olyan van, amit még nem láttunk.
Azt gondolom, hogy minden amiről most beszéltünk, annak az alapja az a buzzword, amit úgy jön, hogy safe place. Uh-huh. És hogy te említettél itt olyat, ugye, hogy vannak olyan cégek, akik ehhez nem szoktak hozzá, hogy ilyen van. Olyannal találkoztál le, hogy egy ilyen közegbe kerülsz, és hogy ezt meg kell teremteni, hogy ezt hogyan tudja megtenni a csapat és a vezető.
Nem láttam ilyet egyébként, bár magam nem láttam, de sok helyre nem mentem el azért dolgozni, mert úgy láttam, hogy az olyan. Tehát, hogy szerintem egy-két cégről látszik, hogy ez egy gyár. És biorobotok az emberek, igen. És aztán mondom, mert megint csak hozzáteszem, van, akit ez nem zavar, van, aki szereti.
Ja, igen.
Olyan gyárba bemenni, ahol okint hagyhatja.
Meg nyilván az ember válogatja úgy, ahogy Burján is mondta, hogy nem mindenki akarja megosztani azt, hogy pontosan mi van, maximum annyit, hogy ezt te annyit tudsz tenni, hogy rákérdezel, hogy van valami baj, vagy meg akarod-e osztani, és hogyha az illető nem akarja.
Vagy ezt, látja, hogy már többiek megosztják. Ezért ő is megoszthatná, mert ugye mindig ez a legjobb példa, hogy valaki már megosztja. Aha. Az embernek valamilyen ponton, főleg egy vezetőnek bíznia kell a saját megérzésében, tudásában, gyakorlatában, vagy egy másik vezetőtől, akitől kell tanácsot kérni, hogyha az esik, ahol is úgy gondolod, hogy akkor biztonságosabb lesz a döntés, hogyha legalább valakit megkérdeztél, aki már ilyet látott.
Szerintem vezető munkaköri leírásban az nem szerepel. Érdeklődjél a magánéletére. Ha őszintén érdekel ember, akkor szerintem kérdezd. Ha meg nem, akkor meg nem szerintem. Ez pont nem szabad, hogy te, ha jön, akkor kell csinálni ezt. Ha nem, akkor te olyan vezető vagy, aki nem.
De fontos dolgot mondtál, hogyha őszintén emberként érdekel, az egy dolog, de tőlfére elválasztanám, amire az eredeti kérdés irányítani. Úgy vezettem fel, hogy biztos, hogy kihatással van munkára, hogyha valami gáz van otthon, és az nem mint ember őszintén érdekel, mert fel vagyok, hanem mint a csapat vezetője szakmailag, hogy mi van ott a szakmai teljesítés, és annak a hátra érdekel.
Igen, erről ezt kérdeztem, ha őszintén érdekel, akkor meg kell örök. Ha nem, akkor meg bűnös úgyis az a kérdés, és akkor kár föltelni. Nem szabad őszintén odafordulni egy emberhez, hogy akkor tudod, csak azért, mert kicsit lassabban dolgozol, de kicsit értelme, tehát ott pont az ellenkező érjel szerintem.
Igen, de egyet hagyd tegyek közök, egyik, hogy embereket menedzselsz, akkor kell, hogy érdekelnek az emberek. Azok nem lehetnek szerint az én remélem, jó vezetők, embervezetők, megint csak nem tudom, akármit le, robotokat lehet jól vezetni. De embervezető döntető, akit nem érdekelnek az emberek.
Hát ez egy következménye, igen, annak, hogy van, igen.
Semmiképpen nem akarok gátba szabni a szabad gondolatoknak és vitának, viszont lassan lejár az időnk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és eljöttél, és elfogadtad a meghívást, és mindenkinek, aki részt vett ebben a beszélgetésben, akár Zoom-on, akár személyesen. Az én magam, hogy mit viszek el erről, csatlakozva arra, hogyha nem szimpatikus valaki, és akkor is menj oda hozzá. Ha nem vagyok szimpatikus, gyertek oda hozzám. Akkor is, hogyha szimpatikus vagy. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok velünk, és találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok!